És akkor következzen ennek a történetnek az a verziója, amit Jézus mondott el, ami le van írva Lukács evangéliumának a 15. részében. Szeretném most ezt felolvasni, a tékozló fiúnak a történetét, és ezt követően majd a második rész fogom elmondani, és a második rész nem másról szól, mint a rossz fiúról. Egy embernek volt két fia, mondja Jézus. A fiatalabb ezt mondta apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az elességgel is, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelködik kenyérben, én pedig itt éjjel halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és ezt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjatok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzatok egy hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és föltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta apjának. Látod, én hány eszteneje szolgálok neked, és soha nem szegtem meg a parancsolatodat. És te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el a vagyonát, levágattad neki a hízott túlkot. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Szeretnék egy fontos kérdéssel kezdeni. Mit gondoltok, hogy miért van az, hogy az embereknek egy jelentős része, és talán ebbe a jelentős részbe te is beletartozol, a jót rossznak, és a rosszat pedig jónak tartja? A jót megszokjuk, a jó az természetessé válik, a jó az már unalmassá válik, és az a rossz, amit lehet, hogy korábban elítéltünk, az olyan vágyakozást ébreszt bennünk, olyan motivációkat ad nekünk, hogy milyen jó lenne ahhoz a rosszhoz hozzányúlni, és egyre inkább úgy látjuk, hogy az a rossz, az nagyon jó. És mindaddig, amíg így éljük az életünket, hogy a rosszat jónak, a jót pedig rossznak látjuk, fölborulnak a dolgok, és aki így éli az életét, az tulajdonképpen minden egyes nap a jótól egyre messzebb kerül, és a rosszhoz egyre közelebb kerül. Hiszen a rosszat tartja jónak. És ez a rossz kultúrája tulajdonképpen, vagy ennek a szellemisége, ez behálózza az embereket, és egyre inkább úgy gondolják, hogy tényleg a rossz az jó. Hát mindenki így éli az életét, ez a normális, ez a természetes. Ha körbenézek, akkor mindenki ezt csinálja, és elfogadják az emberek azt, hogy a rossz az jó. Gondoljunk csak arra, hogy ha egy család szétesik, és a szülők elválnak, akkor ezt mondjuk ki azt, hogy ez rossz. De mégis sokan azt mondják, hogy de már nem szeretjük egymást, már nem tudunk semmi újat mondani egymásnak, akkor jobb külön. És a rosszat jónak tartják, és megtörténik a válás, és próbálkoznak újra. Sok ember a családon belül erőszakot normálisnak tartja, mert valahol le kell vezetni a feszültséget. Ez rossz, de mégis valakik folyamatosan ezt követik, és ezt gyakorolják. Olyan sok ember van, aki a stresszkezelésnek azt a módját választja, hogy valamilyen szenvedélybetegségnek hódol. És folyamatosan tönkreteszi magát, hiába rossz, mégis jónak tartja, és gyakorolja. És aztán olyan sok minden valamilyen pótcselekvés az életünkbe, aminek igazán semmi értelme. De mégis tesszük, mert úgy gondoljuk, hogy ez jó, legalább kitölti az időt. Pedig igazából rossz. És amikor látjuk, hogy semmi nem akar jól működni, és nem vagyunk igazán boldogok, akkor jönnek azok a megoldások, amikor mindenféle idegen isteneket, bálványokat, kultuszokat, szellemiségeket próbálunk magunkhoz közelengedni, vagy beengedni a szívünkbe és a lelkünkbe, New Age-t, meg ezotériát, meg sok mindent, és úgy gondoljuk, hogy ez megváltoztatja majd az életünket, de hát ez rossz, és mégis emberek jónak tartják. És aztán jönnek az életben a nehézségek, mert ebből a rossz kultúrából, ebből a romlott kultúrából kijön a farkastörvény, és az erős mindig legyőzi a gyengét, a nagy leuralja a kicsit, és úgy tűnik, hogy ez a normális, és ennek így kell működnie. És aki így éli az életét, hogy a rosszat tartja jónak, az tulajdonképpen egy olyan nehéz életet él, és egy ilyen nehéz életet választ, hogy minden döntésénél, amikor dönteni kell, akkor nem a jó és a rossz között dönt, mert a rosszat tartja jónak, ezért a sok rossz közül választ egyet. És képzeljük el, hogy ennek mennyi fájdalma és mennyi nehézsége lesz, amikor emberek így élik az életüket. Ez normális így? Hol van a jó Isten, aki segíthetne az emberen? Sokan kérdezik ezt. A tékozló fiúnak a példázata segít nekünk megérteni azt, hogy hol van a jó Isten, és hogy lehet megváltoztatni és helyreállítani ezt a rossz kultúrát, hogy a jót azt jónak tartsuk, a rosszat pedig rossznak tartsuk. Azt mondja Jézus ebben a példázatban, hogy a fiú úgy dönt, hogy elmegyek. Vége. Ez a család, ahol eddig én éltem, az apám, aki eddig gondoskodott rólam, vagy biztosította mindazt a anyagi jót, meg érzelmi biztonságot, meg keretet, meg mindent, ebből nekem elegem van, elmegyek. És azt kell látni, hogy amikor ez a fiú azt mondja, hogy én elmegyek, akkor nem arról van szó, hogy ő felnőtt már is önálló akar lenni, és elmegy a szomszéd városba, és ott egy önálló egzisztenciát létesít, és a vagyonának a ráeső részét az befekteti, aztán megházasodik, aztán gyerekei lesznek, és szeretne boldogan, de önállóan élni. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ennek a fiúnak elege van mindenből, azt mondja, hogy elmegyek, és elmegy, ráadásul azt mondja Jézus, hogy egy jó távoli vidékre megy, hogy ne is lássa az apját, hogy még híreket se halljon róla. Teljesen megszakítja a kapcsolatot a családdal, és csupán azért teszi ezt, mert lázad. És ami ezután következik, az nem más, mint hogy a rosszat jónak tartja, a jót pedig rossznak tartja. Olyan szörnyűnek látja az apját, olyan szörnyűnek látja a családi életüket, olyan szörnyűnek látja a múltját, hogy ezt teljesen meg kell szakítani, és valami újat kell kezdeni. De gondoljunk csak bele, hogy nem sokkal később úgy dönt, hogyha ennek az 1%-át, amit korábban rossznak tartott, visszakapja, akkor ő milyen boldog lenne. Tényleg jól döntött ez a tékozló fiú? Tényleg igaza volt, amikor lázadt minden ellen és mindenki ellen, és otthagyta a családját? Azt kell mondani, hogy ez a tékozló fiú beleesett abba a hibába, vagy azon az úton indult el, amin nagyon sok ember elindul, hogy a jót rossznak tartja, és a rosszat jónak tartja. És ennek a hátterében van valami nagyon-nagyon fontos. Szeretném idézni most Pál apostolnak a szavait. Isten igéjében a 1 Timóteus 4.1-ben van leírva. Ezt mondja a Biblia. Némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak. Vagyis működik egyfajta megtévesztés ebben a világban. És minden egyes helyzetben, amikor emberek a jót rossznak tartják, a rosszat pedig jónak tartják, ennek a hátterében ott van egy megtévesztés, egy manipuláció, aminek a hátterében ott van az ördög, aki meg akar téveszteni bennünket. Ez a démonikus megtévesztés, ez befolyásolja az embereket. És ne felejtsük el, hogy az ördögnek egy célja van, hogy a világot a feje tetejére fordítsa, és azt mondja neked is, meg nekem is, meg mindenkinek, hogy ez itt teljesen normális, ez a jó. Pedig a rossz az rossz, és a jó az pedig jó. Tehát ez a fiú, aki úgy dönt, hogy elmegyek, elment, és egy teljesen új életet kezdett. És ez az új életre azt mondja a Biblia, hogy kicsapongó életet élt. Szeretnék néhány dolgot mondani, vagy pontosabban két dolgot mondani a kicsapongó életnek a megnyilvánulásáról. Sokkal több ilyen van, de csak kettőt szeretnék idézni. A kicsapongó életnek az egyik megnyilvánulása az, hogy az emberek nem gondolnak a jövőre, nem gondolnak a holnapra, csak a mának élnek. Ugye ez a carpe diem típusú életmód. Hogy ma legyen nekem jó, ma legyen nekem kényelmes, az, hogy holnap mi lesz, az engem nem fog érdekelni. Amikor valaki kicsapongó életet kezd élni, akkor a gondolkodásában nagyon sokszor az első ilyen megnyilvánulás, vagy rossz megnyilvánulás, ez a nem gondolok a holnapra, nem gondolok a jövőre. Csak ma, csak a jelen számít. Gondoljunk bele, hogy ez a tékozló fiú egy elég jelentős mennyiségű vagyont kapott, vagy pénzt kapott. És elmegy erre az új helyre, erre a távoli helyre, és elkezdi ezt a pénzt szétszórni. Gondoljatok csak bele, hogy aki egy picit is ismeri a matematikát, talán másodikos vagy harmadikos az általános iskolában, az meg tudja válaszolni a következő kérdést. Ha sok a kiadás és nincs bevétel, akkor mi lesz utána? Ugye megválaszolhatjuk, hogy csőd, összeomlás. Ezt mindenki tudja. Mégis hány ember éli így az életét, hogy nem érdekel a jövő, nem érdekel az, hogy holnap mi lesz, lényeg az, hogy ma legyen jó. És a tékozó fiú is bele sodródik ebbe a kicsapongó életbe, és nem foglalkozik a jövővel. Pedig, ha ezzel foglalkozna, ha átgondolná, hogy mi lesz ennek a következménye, akkor biztos vagyok benne, hogy ezt nem tette volna. A kicsapongó életnek az egyik jellemzője tehát, hogy nem foglalkozunk a jövővel. És nagyon sok ember azért nem gondolja tovább az életét, mert egyrészt a jelennek az örömei, a jelennek a boldogsága annyira fontos neki, és nagyon sokszor a megtévesztés abban is megnyilvánul, hogy a jelenben valami lehet, hogy jó, de hogyha az holnap is, meg holnap után is, meg utána is tesszük, akkor az rossz lesz. Ez olyan, mint egy rossz terméknek a reklámja. Hogy megnézed a reklámot, valami nagyon szép, nagyon csillogó, rohansz, hogy megvedd, mert most akciós, mert most jó, és akkor megvetted, és elkezded használni, eltelik egy nap, két nap, és tönkre megy, és ki kell dobni, és egy veszteség az egész. Tulajdonképpen a kicsapongó élet az egy ilyen. Rohansz, megveszed, kipróbálod, meg akarod élni, de a második, harmadik és a sokadik nap kiderül, hogy ez nagyon-nagyon rossz, hogy ennek nagyon káros következményei vannak, hogy ez nagyon fájdalmas, és ez nem más, mint egy csőd. És gondoljunk csak bele, hogy tulajdonképpen a világ is, a jelen való világ is egy ilyen kicsapongó életet él. A világunkban olyan sok mindenben megnyilvánul az, hogy a ma legyen jó. Olyan gyorsan használjuk fel a Földnek az erőforrásait, és nem foglalkozunk azzal, hogy nem termelődnek újra ezek a dolgok olyan gyorsan. Nem érdekel az, hogy mi lesz holnap. Pedig néhányan fölemelik a szavukat, mondanak valamit, aztán meghallgatják fontos emberek, és minden marad a régiben. A carpe diem, ez a nem gondolok a következményére, élek a mának, ez a kicsapongó életnek az egyik jellemzője. És hadd kérdezzem meg, hogy te kicsapongó életet élsz ezek után? Hogy próbáld így átgondolni. Szoktál gondolni arra, hogy amit ma csinálok, vagy ahogy élem ma az életemet, amilyen módon élem ma az életemet, az holnap, holnap után és utána, és 5 év múlva, és 10 év múlva is, hogyha így élem az életemet, akkor ez jó lesz nekem? Mert ha így végig gondolod, és azt látod, hogy ennek az életmódnak rossz gyümölcsei lesznek, akkor érdemes most változtatni. És nem eljutni oda, ahová a tékozó fiú eljutott. A kicsapongó életnek van egy másik megnyilvánulás, amit szeretnék megemlíteni. Ez pedig nem más, mint hogy a jó dolgokat, amiket Isten nekünk adott, azokat rosszra használjuk. Ez is tipikus bűne vagy példája sok embernek az életmódjának. Itt arról van szó, hogy kapott egy csomó pénzt. Ha pénzről beszélünk, akkor azt kell mondani, hogy a pénz az jó dolog. A pénz az egy érték. Azt mondja a Biblia, hogy a pénznek a szerelme az rossz, az bűnös. De önmagában a pénz az érték, az kifejezi a munkádnak a gyümölcsét, kifejezi az életedet, kifejezi azt, hogy tanultál, hogy dolgozol, hogy valamit létrehoztál. A pénz az önmagában egy jó dolog, egy lehetőség. És ez a fiú kap ebből a jó dologból egy nagy csomaggal, és elindul, és elveri ezt az egészet. A jó dolgot rossz dolgokra használni, ez nem más, mint a kicsapongó életnek az egyik megnyilvánulása. Aztán a történetből az is kiderül, hogy az idősebb fiú azzal vádolja ezt a fiatalabbik fiút, és valószínű, hogy nem okkal, vagy ok nélkül, hanem okkal, hogy paráznákra költötte el ezt a sok pénzt, hogy paráználkodott. És meg kell említeni, hogy Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy a szexualitás az jó dolog, az egy ajándék. De ha valaki paráznaságra használja ezt, az már rossz. Ugye a jó dolgot rossz dologra használni. Vagy itt van ez a fiatalember, akinek még van ideje, van életereje, van lehetősége, és az idő az szintén egy jó dolog, amit Istentől kapunk. És ez a fiú az idejét hiába való dolgokkal tölti el. A kicsapongó életnek egyik bűnös megnyilvánulása az, hogy az idő, ami érték, az befektetem rossz dolgokra, hiába való dolgokra, és csak úgy elfolyik az idő. Olyan sok ember van, aki a múlt áldásait a jelenben az életmódjával elégeti, tönkreteszi. Olyan sok ember van, aki a jövőnek a reménységét tönkreteszi azzal, ahogy most él, mert amit most csinál, abból a következménye az, hogy valami szörnyű jövő lesz, és nem lesz reménysége. Tehát, amikor ez a fiú elmegy, és azt mondja a Biblia, hogy kicsapongó életet él, akkor sok minden jellemző erre a kicsapongó életre, de ez a két dolog biztos, hogy nem gondol a jövőre, nem gondol a holnapra, és az Istentől kapott áldásokat, jó dolgokat elkezdi rossz dolgokra használni. Hadd kérdezzem meg újra, te kicsapongó életet élsz? Az Istentől kapott jó dolgokat jó dolgokra használod, vagy rossz dolgokra? A tékozló fiú ezzel tulajdonképpen tönkretette az egész életét. És azt olvasok a Bibliában, hogy eljut oda, hogy összeroppan. Úgy vége, nem tud tovább menni, és ennek az első lépése az volt, hogy elfogyott a pénz. Nincs tovább. Nem tudja finanszírozni az életét. És lehet, hogy számára a következő rossz az volt, hogy hát ezután el kell menni dolgozni. Mit gondoltok, a munka az jó dolog, vagy rossz dolog? Amikor dolgozni indulsz, akkor hálás vagy pedig minden bajod van, már megint menni kell. Biztos az utóbbi is néha jellemző ránk, de alapvetően azt kell mondani, hogy a munka az jó dolog. Az Isten ajándéka, és ha neked van most munkád, és hétfőn reggel elmehetsz dolgozni, és elvégezheted a munkádat, és annak a munkának lesz egy jó gyümölcs, és fizetést kapsz érte, akkor adj hálát az Istennek, mert ez jó dolog. De ez a fiú úgy élte meg ezt a munkát, hogy ez rossz. Biztos azért is, mert az akkori társadalmi szintek vagy berendezkedéseknek a legalján tudott csak munkát találni egy olyan vállalkozásnál, vagy olyan vállalkozónál, aki disznókat tartott. És tulajdonképpen disznópásztor lett. És annyira kevés fizetést kapott ezért a munkáért, hogy nem volt elég pénze ahhoz, hogy megfelelő ételt vegyen magának. Éhezett. Én nem tudom, hogy te voltál már olyan helyzetben, amikor éheztél. Amikor napok teltek el úgy, hogy azon aggódtál és féltél, hogy mit fogok enni, és egyszerűen túlélem el holnapot. Ő ebbe a helyzetbe süllyedt bele, hogy folyamatosan félni kellett attól, hogy előbb-utóbb bele fog halni ebbe az egészbe. És azt mondja a Biblia, hogy megkívánta a disznóknak az eledelét, a kajáját, a moslékot. Hát gondolj bele, hogy te melyiket választanád, jó éttermekbe járni, vagy moslékot enni? Az két szélsőséges kategória, de mit gondolsz? Próbálom kitalálni, hogy mire szavaztok. Valószínű, hogy 100%-ban mindenki azt mondaná, hogy hát én a jó éttermeket választom, és a moslékot hagyjuk a disznóknak. És hadd mondjam azt, hogy ha valaki azt mondja, hogy a jó éttermeket választja, akkor ez egy jó választás, és egy jó lehetőség, és ez működik. És a tékozló fiú példája megtanít arra, hogy ha szeretnéd a jó éttermeket választani, akkor ehhez először haza kell menni. Utána jönnek a jó éttermek. Ezt a fiút az éhség indította haza. Amikor valaki éhezik, akkor azért elgondolkodik az életnek az értelmén. A korabeli emberek, akik disznókat tartottak, olyan módon tartották a disznókat, mint ahogy a bárányokat is, egy ilyen szabad tartásban. Tehát kint a szabad ég alatt vándoroltak a disznók jobbra-balra, egyik területről a másikra terelték őket, és amit ott találtak, a disznók azt tették meg többek között. És volt egy különösen kedves étele a disznóknak, ez pedig a képen látható eledel, ez a Szent János kenyérfának a termése volt. Ez a termés, amikor már lehullott a fáról, akkor a disznókat oda terelték ezek a fak köré, és a disznók nagy szeretettel ezt a Szent János kenyérfának a termését fölették. Az akkori világban a lehető legszegényebb emberek, akiknek tényleg nem volt semmi pénzük, és nem tudtak normális ételt venni maguknak, azok az emberek néha ezt tették, tehát a disznóknak az eledelével táplálkoztak. És azt mondja a Biblia, hogy ez a Szent János kenyérfának a termése is valahogy úgy el volt zárva ettől a tékozló fiútól, hogy megkívánta, de nem adtak neki belőle. Még a legalantosabb kaját sem, vagy a legegyszerűbb dolgot sem tudta elérni. Van egy rabbinikus mondás, ami így hangzik: ha az izraeliták Szent János kenyérre szorulnak, azonnal megtérnek. És szerintem a magyar emberekre is jellemző, meg rád is jellemző, meg rám is, meg talán mindenkire. Hogyha eljutsz odáig, hogy vége mindennek, és nincs mit enni, akkor elkezdesz gondolkodni azon, hogy az életnek lehet, hogy valami más értelme van, mint amire én eddig fókuszáltam. És a tékozló fiúnak az életében eljön ez a pillanat, hogy elkezd gondolkodni ezen. Tehát ott van a disznókkal, gondolkodik, a disznók esznek, ő meg éhezik. Ez nem egy jó szereposztás, de mégis neki ez jutott. Föl lehet tenni azt a kérdést, hogy Isten miért enged meg az életünkben néha nehézségeket, fájdalmakat vagy szükségeket? Erre az egyik válasz az, hogy néha, amennyiben az Isten engedte meg, vagy az Istennek van egy célja ezzel a te életedben, akkor pont azért, mint a tékozló fiúnak, hogy egy bizonyos szükség, az segít neked abban, hogy újraértékeld az életedet. Hogy ne kicsapongó életet élj, hogy ne rossz irányba menjél, hogy ne a rosszat tartsd jónak, hanem a jót tartsd jónak, hogy helyes irányba tudjál elindulni. Ugye mindenkire jellemző az, ha egy kicsit fáj a fogad, akkor úgy tűröd. Akkor közepesen fáj a fogad, akkor még mindig tűröd. És amikor nagyon fáj a fogad, akkor mi történik? Elmész a fogorvoshoz. Ha valakinek házassági problémái vannak, amíg kicsik a problémák vagy a tünetek, addig nem beszélünk róla, amíg közepesek a tünetek, addig titkoljuk, és amikor már szinte robbanásig feszült minden, akkor elmegyünk és tanácsot kérünk. Ugye ránk emberekre jellemző az, hogy amíg nem fáj eléggé, vagy amíg nincs elég nagy szükség, addig nem akarunk változtatni. Addig megmaradunk abban az életmódban, gondolkodásmódban, amit eddig éltünk. És ez azért baj, mert ha rossz irányba indultunk el, és a rosszat jónak tartjuk, akkor ebben folyamatosan, ebben a rossz kultúrában, ebben a rossznak a szellemiségében fertőződünk, és egyre mélyebbre kerülünk. Prédikátorok könyvének a 7. rész 3. verse azt mondja: többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Többet ér a bánat, mint a nevetés. Igen, hogyha a bánat segít abban, hogy utána újra nevetni tudjál. Többet ér egy szükséghelyzet, mint a jó helyzet. Igen, ha a szükséghelyzet segít neked abban, hogy újra a jót jónak nevezd, és a rosszat rossznak nevezd. Amikor eljutsz egy mélypontra, és lehet, hogy most, aki hallgatsz engem, közületek néhányan így érzik, hogy mélyponton vagyok. Ha mélyponton vagy, akkor ne panaszkodj. Nem az a megoldás, hogy panaszkodsz, és felsorolod, hogy ki miatt voltak ezek a problémák az életedbe, hanem gondolkozz el azon, hogy jó irányba megy az életed. Lehet, hogy meg kell fordulni, Mert lehet, hogy az a baj, hogy a rosszat jónak tartottad, a jót pedig rossznak. És ezt vissza kell cserélni. És haza kell menni, és rendezni kell a dolgokat. És ez a tékozó fiú is rájött erre, szembesült azzal, hogy ez így nem folytatható, vissza kell menni az atyai házhoz, mert ott kezdődik majd az igazi jó. És el is indult. Ő akkor még nem tudta, de az apa már nagy szeretettel várta őt. Tehát hazamegy, és úgy dönt, hogy megtér. Úgy dönt, hogy amit eddig csinált, azt tekinti rossznak, és ami ezután lesz, bármi is lesz az, azt fogja tekinteni jónak. A 4. században élt egy Mónika nevű hölgy, akiről azt tudjuk, hogy megtért, őszintén megtért, újjászületett, és Jézus Krisztusnak szánta az életét. És ahogy szolgálta az ő urát Jézust, hát a családjában bőven volt misszió munka, ugyanis a férje egy igazi tékozló ember volt. Folyamatosan női voltak, folyamatosan nem járt haza, mindenféle bűnös életmódot folytatott, és ez a Mónika újra és újra kész volt arra, hogy megbocsásson a tékozló férjének. Aztán ott voltak a gyerekei, akiért szintén folyamatosan imádkozott. És a gyerekeit is azt szerette volna, hogy láthassa, hogy az Isten követik a gyerekei. De a gyerekei közül is többen inkább az édesapját követték, és hát a rosszat tartották jónak, a jót pedig rossznak. És Mónika azt élte át, hogy éveken keresztül imádkozott azért, hogy álljon helyre a családja, hogy a férje térjen meg, hogy a gyerekei jó úton járjanak. És a férfi, a férje a halálos ágyán együtt imádkozott Mónikával, és megtért, és letette a kezét az Isten kezébe. Egy tékozló fiú, aki az egész életét végig tékozolta, folyamatosan azt tette, ami rossz volt, az élete utolsó napjaiban, perceiben megtér és hazatalál. És Mónika nem fejezte be az imádkozást, hanem imádkozott továbbra is. Már nem a férjéért, hanem a gyerekeiért. És volt egy Ágaston nevű gyereke, akiért különösen sokat imádkozott. De az Ágaston nevű gyereke nagyon szerette a rosszat, és nagyon nem szerette a jót. Folyamatosan kicsapongó életet élt, ezzel bosszantotta az anyját, Istent, meg talán másokat is. És egyszer azzal fenyegette az anyját, hogy el fog menni otthonról, ezt ő már így nem akarja tovább csinálni. És az anyukája, Mónika, folyamatosan imádkozott azért, hogy ez soha meg ne történjen. Hogy a fia ne hagyja őt ott. És mégis egy bizonyos napon ez az Ágaston nevű fiatalember ott hagyta az anyját, és elment a nagyvárosba. Valami újat akart, valami többet akart. És Mónika újra és újra imádkozott. Már nem látta a fiát, de újra imádkozott Istenhez, hogy a fia térjen meg, hogy a tékozló fiú hazatérhessen. És évek teltek el, és nem látott, és nem tudott semmit a fiáról. Azonban az Isten atyai szeretete elérte az Ágaston nevű fiát. Az imádságok célba értek. És a egyház történetből azt tudjuk, hogy Mónikának a fia Ágaston Milánóban találkozott Ambrus vagy Ambrózius püspökkel, folyamatosan hallgatta az igehirdetéseit, és ahogy hallgatta az igehirdetéseket, az Istennek az igéi teljesen megváltoztatták az életét. És elkezdett rájönni, hogy ő is egy tékozló fiú. Rájött arra, hogy rossz irányba megy, hogy eddig a rosszat tartotta jónak, és a jót tartotta rossznak. És azt tudjuk róla, hogy Krisztus után 387. április 25-én megtért, bemerítkezett, és elkezdte az Istent szolgálni. Aztán találkozott az édesanyjával is, aki nagyon-nagyon boldog volt, mert az ő szolgálatában, az ő imádságában megvalósult az, hogy két tékozló fiú hazatért, a férje és a fia is. Mónika imádságát Isten meghallgatta. És hadd mondjam azt, hogy a te imádságodat is meghallgatja Isten, amikor elkezdesz imádkozni a tékozló fiúkért. Ha van a környezetedben tékozló fiú, akkor kezdj el imádkozni érte. Vagy ha már régóta imádkozol, akkor ne hagyd abba. Vagy ha te egy tékozló fiú vagy, ne felejtsd el, hogy vannak olyan emberek, lehet, hogy a családodban, vagy a városodban, vagy bárhol, akik imádkoznak érted. És előbb-utóbb az Isten téged is meg fog szólítani. lehet, hogy egy nagy szükséggel, lehet, hogy egy prédikációval, lehet, hogy egy álomban, vagy bármilyen módon, de az Isten a tékozló fiúkat meg akarja szólítani, meg akarja őket menteni azért, hogy a rosszat újra rossznak tartsák, és a jót jónak tudják tartani. Az atya várja haza a tékozló fiúkat. És minden olyan tékozló fiút vár, aki még nem jutott haza. Mindegy, hogy milyen messze mentél, mindegy, hogy mi történt eddig. Jézus példázatában látjuk azt, hogy az atya minden nap várja a tékozló fiát haza. Nem azt kérdezi, hogy mit csináltál, hanem annak örül, ha egy tékozló fiú visszatér. És hát a tékozló fiú tényleg visszatér, és találkozik az édesapjával, aki megbocsátja a bűneit, az eltékozolt vagyont, mindent jóvá tesz, mindent helyre tesz az édesapának a megbocsájtása. És az történik, hogy a fiú átéli azt, hogy jobbat kap, mint amit remél. Gondoljatok csak bele, hogy amikor a jót jónak tartod, a rosszat rosszak tartod, akkor a jóból sokkal többet fogsz kapni, mint amennyit érdemelnél vagy remélnél. De azok az emberek, akik a rosszat tartják jónak, azok a rosszból fognak sokat kapni. Ezért nem mindegy, hogy döntünk. A tékozló fiú tehát hazamegy, és amikor hazaér, tulajdonképpen akkor szembesül azzal, hogy az apja mennyire szereti őt. Hogy mindig is szerette őt. Hogy mindaz, amit ő tett, az tényleg bűn volt. És hogy az atyai szeretet, az fölülír mindent. És hogy ezt jól értsük, hadd idézzek egy régi, nagyon-nagyon régi törvényt, amit az apa alkalmazhatott volna a lázadó fiával szemben. Ez a törvény az 5 Mózes 21-ben van leírva, a 18. résztől, a 18. verstől. Így hangzik ez a törvény, hogyha valakinek engedetlen és konok fia van, szerintetek ez kimerítette a tékozló fiú, tehát engedetlenség és konok? Szerintem igen. Tehát valakinek engedetlen és konok fia van, és nem hallgat sem az apjának, sem az anyjának a szavára, és még ha megfenyítik, akkor sem hallgat rájuk, akkor, és most figyeljetek, ragadja meg őt az apja és az anyja, vigyék a város véneihez, a helység kapujába, ez az akkori bíróság volt, a legmagasabb szintű bíróság, és így szóljanak a város véneihez. Ez a fiú engedetlen és konok, nem hallgat a szavunkra, dorbézoló és részeges. A tékozó fiú kimerítette ezeket a vádakat, ugye dorbézoló és részeges volt. Akkor kövezzék halálra a város férfiai mind, így takaríts ki a gonoszt magad köréből. Az egész Izrael pedig hallja meg ezt és féljen. Van egy ilyen törvény, hogyha valakinek engedetlen konok fia van, és nem lehet vele semmit kezdeni, mert csak a kárt okozza, akkor valahogy meg kell büntetni. Az apa ezt is alkalmazhatta volna. De ehelyett mit tesz az apa? Odaadja neki a vagyon rá első részét, még akkor is, ha tudja, hogy mi lesz. A fiú még nem tudja, hogy mi vár rá, de az apa nagyon jól tudja, hogy mi fog következni. És amikor hazajön a tékozló fiú, akkor az történik, hogy átöleli, gyűrűt húz a kezére, új ruhát kap, sarut kap, újra méltóságot kap, megbocsájtást kap, és egy hatalmas ünnep. Jobbat kap, mint amit érdemelne. Tudjátok, mit érdemelne a tékozló fiú? Halált. Az akkori törvények alapján egy ilyen bűnt halállal jutalmaztak. És ehelyett mit kap a tékozló fiú? Örömöt, életet, méltóságot, dicsőséget, és egy új reménységet a jövőre nézve. Ezt adja az atya. És ez azért fontos látnunk, mert tulajdonképpen te is egy tékozló fiú vagy, meg én is egy tékozló fiú voltam, vagy voltál. És amikor hazamentünk, és újra találkozhattunk az Istennel, a Teremtőnkkel, és megtértünk, akkor hiába kérünk bocsánatot, ha a törvénynek az erejével sújtana ránk az Isten, akkor meg kellene halni, és vége. De az Isten atyai szívében ott van a kegyelem. És Jézus ezért halt meg, hogy amikor te tékozló fiúként hazamész, és mindegy, hogy mi van a háttérben, mindegy, hogy mennyit vertél el, mindegy, hogy mennyit tékozoltál el, de hazamész és bocsánatot kérsz az Istentől, akkor az Isten átölel téged, fölemel, és nem a törvénynek az ítélete következik, hanem az Istennek az atyai szeretete következik. De ne felejtsd el, hogy ezt csak a megtérés által, az újjászületés által lehet átélni. Egy tékozló fiúnak az életét csak az változtatja meg, hogy hazamegy, bocsánatot kér, és az Atya megbocsájt, és a Szentlélek újjászüli ezeket az embereket. Akarod ezt, vagy vágysz erre, hogy ez történjen az életedbe? Vagy ha te ezt átélted, vágysz arra, hogy a környezetedben az emberek ezt átéljék és megtapasztalják? Hogy az Isten átölelhesse az embereket? Hogy az Isten egyre inkább át tudja adni a szeretetét, jó indulatát, kegyelmét az embereknek? Ha vágysz arra, akkor imádkozz ezért. Tehát ez a példázat arról szól, hogy Jézus kifejezi azt, hogy az Atya az olyan, mint egy édesapa. És ennek az édesapának van két fia. Mondhatjuk azt, hogy egyik rosszabb, mint a másik. Majd a másikról a jövő vasárnap beszélek. De mind a kettőre jellemző az, hogy rossz gyerekek. Hogy nem jó irányba mennek. Hogy nem jó irányba haladnak. Még a jó fiú sem. A tékozó fiú pedig pláne. És ez a két fiú tulajdonképpen bemutatja az emberiségnek a két arcát. Mind a kettő rossz, mind a kettő romlott. Az egyik a lázadó, akik Isten ellen lázadnak, Isten tokolják mindenért, és azt mondják, hogy engem nem érdekel az Isten, engem nem érdekel a kereszténység, nem érdekel a Biblia, majd én megpróbálom, csinálom, ahogy tudom. Van ez a lázadó típusú emberi oldal. És sokan így élik az életüket. Elmennek, és istentelen életet élnek. És ott van az emberiség másik arca, a másik fiúval, aki szintén lázad, csak ezt nem nyíltan teszi, hanem nagyon álcázza ezt az egészet. És nagyon számító módon úgy éli az életét, hogy én sok mindent megteszek az apámnak, és cserébe remélem, hogy sokat kapok majd ezért. Egy ilyen üzletként fogja fel ezt az egészet. És ma is rengeteg ember van így, akik betartanak bizonyos erkölcsi szabályokat, vagy vallási szabályokat, sok mindent megengednek maguknak, de sok mindent nem, és cserébe azt gondolják, hogy hát az Isten majd biztos megáld engem. Ha adok egy kis pénzt az Istennek, akkor biztos megáld. Ha nem paráználkodok minden nap, vagy csak visszafogom magam, vagy nem lopok, vagy nem csinálok valamit, akkor biztos az Isten valami jót ad nekem. És így próbálják élni az életüket, de ugyanakkor nincsenek élő kapcsolatban az Atyával. Lázadnak az Isten ellen, üzletként tekintenek erre a kapcsolatra. Isten pedig igazán egy őszinte kapcsolatra vágyik az emberrel. Veled is, velem is. És Isten azt akarja, hogy ebből nem maradjon ki senki. Jézus, amikor a földön járt, Kapernaumban mondott egy nagyon-nagyon fontos proféciát. És ezzel a proféciával szeretném ezt a mai prédikációt befejezni. Így hangzik ez a profécia. Sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Miért jött Jézus? Hogy ez a profécia beteljesedjen. Hogy sokan legyenek olyanok, hogy te is közte legyél, meg én is, meg minél többen, akik majd a mennyországban egy asztalnál ülünk, a mennyei Atyával. Azért, mert tékozóként hazaértünk, és átéljük a megbocsájtást. Isten vágya az, hogy te ott legyél ennél az asztalnál. Sőt, azt mondhatom, hogy az Isten egy helyet készített neked is. Az egyik asztal résznél, az egyik széknél a te neved van odaírva. És a kérdés az, hogy ez a hely üresen marad, vagy pedig ott leszel majd, azon a bizonyos fogadáson, ahol napkeletről és napnyugatról, vagyis a világ minden oldaláról vagy részéről jönnek majd emberek, és Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal ott lesznek, ott leszünk, az Istennek a jelenlétében is ott ünnepelünk. Isten erre hív téged. És amit neked kell megtenni, hogy ott legyél, tedd meg, és áldott leszel és boldog leszel. Isten áldjon meg benneteket. Amen.